testvéri szeretettel köszöntök mindenkit, gyermekeket és felnőtteket, fiatalokat és idősebbeket. Mielőtt megnyitnám Isten igéjét, és elolvasnám alapigénket, bevezetőben annyit szeretnék elmondani, hogy értsétek, miért ezt az alapigét választottam. Tavaly egy testvérem megkeresett egy témával kapcsolatban, és arra kért, hogy segítsek neki. És én megígértem, és hát, hogy ez a korral jár, nem tudom, de ti is úgy vagytok vele, hogy bizonyos dolgokat, ha nem írok föl, akkor elfelejtem. Aztán idővel megkérdezte, hogy állunk ezzel a segítséggel, és én bevallottam őszintén, hogy hát elfelejtettem, és akkor nekiálltam, és azt lehet mondani, hogy éjjel-nappal összegyűjtöttem a megígért anyagot, és közben jutottam el ehhez a témához. És amikor Máté evangélium a 20. fejezetének az első 16 versét elolvastam, különösen megragadott engem a 16. vers. És most ezt szeretném, ha együtt, közösen elolvasnánk. A gyerek történet sajnos most elmarad a hosszú kijelentések miatt, de én azt hiszem, hogy a téma mindenki számára érdekes lesz. Máté evangéliumához lapozva, a 20. fejezet 16. versében a következőképpen hangzik Istennek igéje. Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Amikor ezt a Biblia szakaszt elolvastam, és ide értem a végére, akkor ez engem szíven ütött. Nagyon mélyen elgondolkoztatott, és én szeretném, hogyha ez a Biblia vers, ez ugyanolyan hatással lenne rátok, mint amilyen hatással rám volt, hiszen Isten igéje élő és ható, elhat a szívig, a vesék, a velőkig, azoknak megoszlásáig, megítéli a szív gondolatait. És tudjátok, amikor az ember készül egy prédikációval, amikor készül egy anyaggal, akkor nem csak másoknak válik ez áldására, hanem hat arra is, aki készül. Hiszen aki mást felüdít, maga is felüdül. És ugye elgondolkoztam. Akiknek Jézus mondta, azok úgy gondolták, hogy ők hivatalosak. És lehet, hogy adventistaként, lehet, hogy gyülekezetbe járóként, te is, vagy én is úgy gondolom, hogy igen, mi a hivatalosok közé tartozunk. Igen, mi a laodiciai gyülekezetnek vagyunk a tagjai. Igen, mi vagyunk az utolsó idők népe. Rendelkezünk a profitaság lelkének ajándékával. Igyekszünk megtartani az Isten parancsolatait. Úgy gondoljuk, hogy az, amit a Jelenések könyvében meghatározásként az utolsó idők népének jellemzése, az ránk vonatkozik, és nagyon könnyen úgy érezhetjük magunkat, mint a Jézus korabeli zsidók, akik úgy gondolták, hogy ők Ábrahám leszármazottai. És mint ahogy Pál apostol igazi zsidóként azt mondja, hogy törvény tekintetében fedhetetlen. Lehet, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy a többi keresztény közül kitönünk. Lehet, hogy ott érezzük magunkat a hivatalosok között. De tudjátok, mi a szomorú? Jézus azt mondja, akkor és ott. És Jézus azt mondja itt és most nekem és neked, mindannyiunknak, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. És ezen gondolkoztam nagyon mélyen el, hogy igen, igen, a hivatalosok közé tartozunk, de vajon ott vagyok-e a választottak között? Ez az ember tragédiája. Ez az adventista tragédiája. Ez volt akkor, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, itt Máté evangéliumában a 20. fejezetében, ez volt a zsidóknak a tragédiája. Akik hivatalosnak tartották magukat, de nem tartoztak. Nagyon kevesen tartoztak a választottak közé. És azt mondja, hogy úgy kezdődött az alapigénk, hogy eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. miképpen? Hogyan? És a választ itt találjuk az előző versekben. A 20. fejezet, Máté Evangélium 20. fejezet első versében. Jézus azt mondja, mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Hasonlatos a mennyeknek országa. Jézus itt elmond egy példázatot. És nem ez nem egy kitalált történet. Ha ez ma történt volna, akkor Jézus egy olyan történetet, egy olyan sztorit mesél el, amit megosztottak nagyon sokan a Facebookon, amiről az újságok írtak, ami olyan szokatlan volt, hiszen az mindennapos volt, hogy amikor én ezt a történetet olvastam, akkor a Moszkva tér jutott eszembe. Most Szél Kálmán térnek hívják. De tudjátok, miről volt híres a Moszkva tér? Most föl van túrva, hogy aki az építőiparba fekete munkásokat akart fölfogadni, aki egy napra akart munkaerőt keresni, az ott a Moszkva téren megtalálta. És ez így volt Jézus idejében is. A piac térre mentek ki azok, akiknek szükségük volt arra, hogy eladják a munkaerejüket. A munkavállalók oda mentek ki, akiknek nem volt munkájuk, akik munkanélküliek voltak. A piac térre mentek ki, és a munkáltatók is oda mentek ki, hogy fölfogadják őket egy vagy több napra. De mielőtt tovább mennénk, amikor Jézus elmondott egy példát, amikor Jézus elmond egy példázatot, akkor azzal valamilyen célja volt. Jézusnak valami mondani valója van ezzel a példázattal. Ellen White azt írja, nehogy a tanítványok szem elől tévesszék az evangéliumi elveket, elmondott egy példázatot arról, hogy Isten miként bánik a szolgáival. Majd így folytatja. És milyen lelkületet vár el azoktól, akik érte munkálkodnak. Na, innen válik egy kicsit aktuálissá ez az egész. Innen válik érdekessé ez a példázat. Mert ez már ránk vonatkozik. Ez már rám és rád vonatkozik. Jézus tudta, hogy a tanítványok nagyon hamar szem elől tévesztik az evangéliumi elveket. És mi miben lennénk jobbak a tanítványoknál? Tudta, hogy te is és én is nagyon könnyen szem elől téveszthetjük az evangéliumi elveket, és ezért mondta el ezt a példázatot, és ezért szól ez a példázat itt és most mindannyiunknak. Mert ez a példázat elmondja, hogy Isten hogyan bánik az ő szolgáival, és bemutatja azt, hogy milyen lelkületet vár el tőlem és tőled. Második verstől olvassuk tovább. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldi őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén, ugyanazonképpen cselekedék. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva álltak, és mondanékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondának néki, mert senki nem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mint ahogy már említettem, az volt a szokás, hogy az emberek a piac téren vártak a munka alkalomra, és a munkáltatók ott kerestek munkásokat. A példázatbeli munkáltató, a példázatbeli szőlőgazda többször is kiment. Kiment reggel korán, és fölfogadott munkásokat. És nagyon érdekes, hogy az elsőkkel megegyezett konkrét összegbe. És milyen jó, hogy teljesen mindegy, hogy most forintról, euróról, sékerről vagy drakmáról van szó. 10 pénz, fantasztikus jó fordítása ez Károli Gáspárnak. Nagyon egyszerű ezzel számolni, 10 pénzbe egyezett meg. Akik pedig később léptek a szolgálatba, megfigyeltétek? Azokkal nem állapodott meg. akik később léptek szolgálatba, azok teljesen ráhagyatkoztak a munkáltatóra, a munkaadóra. És most, hogyha tovább megyünk, és olvassuk a 8., 9. és 10. verset, akkor egy nagyon érdekes fordulatot vesz a történet. Amikor pedig beesteledék, mondta a szőlőnek, ura az ő vincellérének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért az utolsótól kezdve, mind az elsőkig. És kijövének a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vőnek, jövén utána az elsők azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy Jézus milyen fantasztikusan tanít. Ebből akár egy klipet is lehetne csinálni, ebből a történetből. Az ember azt gondolná, és ez dramaturgiailag nagyon jól van megoldva, hogy hát kifizeti azokat, akik reggel álltak munkába. De nem. Kiket fizet ki elsőként? Azokat, akik 11 órakor álltak munkába, akik csak egy órát dolgoztak a szőlőbe. A többiek azok ledolgozták a napi 12 órát. Mármint azok, akiket legelőször fogadott fel, akikkel megállapodott a 10 pénzbe. És akik reggel álltak munkába, azok úgy gondolták, hogy hát ha ők 10 pénzt kaptak, akkor vajon mi mennyit fogunk? És hogy olvastuk? Ők is csak 10 pénzt kaptak. Nem tudom, elgondolkoztunk már azon, hogy ez a példázat milyen elveket szemléltet? A szőlős gazda Isten. A munkások Isten gyermekei, Isten népe. Ez a példázat arról szól, hogy a szőlős gazda hogyan bánik az emberekkel. Hogy az Isten hogyan bánik veled és velem. Egészen másképpen, mint ahogy az emberek szoktak. Nem emberi mércével, nem emberi értékrenddel mér. A földi ügyletben, egy megállapodásban, hiszen ez ma is így van, egyébként nagyon érdekes, föl akarom hívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon a munkatörvénykönyve szerint a munkaidő napi 8 óra, és 12 órán nem lehet több. És a Biblia itt arról beszél, hogy ez, akiket reggel fölfogadott, azok 12 órát dolgoztak. És akik munkavállalók vagyunk, mindannyiunknak van valamilyen bére, vagy fix, vagy órabér. És az eltöltött idő után kapjuk a fizetségünket, amiben mi is megállapodtunk. Ki többe, ki kevesebbe. A munkás csak annyit várhat el, amennyit dolgozott. Annyi keresetet várhat el, amennyit megtett. Krisztus azonban ebben a példázatban nem e világ értékrendjét mutatja be, nem e világ gyakorlatát, nem a mi törvényeink szerint gondolkodik, hanem az Isten országának az elveit mutatja be, a menny törvényeit mutatja be, Istennek az emberekhez, a teremtményekhez való viszonyát mutatja be. Isten országának elveit szemlélteti, és az ő országa nem ebből a világból való, ahogy Jézus elmondta. Ésaiás könyvében, az 5. fejezet, 8. és 9. versében egy kicsit közelebb visz bennünket a probléma megértéséhez az ige szakasz. Amikor a Isten azt mondja, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitok. Ha megfigyeltük a példázat legkorábban felfogadott munkásokkal meghatározott összegben állapodott meg, és megkapták azt az összeget, amiben a szőlős gazda megállapodott velük. Nem többet, és nem kevesebbet. Persze a kifizetésnél ők úgy gondolták, hogy ha akik egy órát dolgoztak, 10 pénzt kaptak, akkor ők vajon mennyit fognak majd kapni? Nem kaptak semmivel többet, mint a később felfogadott munkások. Nagyon érdekes, ha megfigyeltétek, a felolvasott ige szakaszban a többieknek, akiket később fogadott föl, akik 1 órát, 3 órát, 6 órát, 9 órát dolgoztak a 12 órát ledolgozókkal szembe, azoknak mit mondott? Ami igazságos, megkapjátok. Figyeljük meg! Az Isten értékrendje egészen más. Isten egészen másképp számol, mint ahogy te vagy én számolok, ahogy mi emberek számolunk. És ugye szokatlan volt ez a történet. Nem mindennapi, ilyen még nem történt. Jézus hihetetlen jó módon ragadja meg azokat a történeteket, amik éppen közbeszéd volt. És szemlélteti vele az ő országának nagyszerű elveit. Ami igazságos, megkapjátok. Milyen bátorító szavak ezek, nem? Isten neked és nekem mondja, hogy ami igazságos, azt meg fogod kapni. Isten igazságosságának az elve nem sérülhet semennyit. Mi emberek másképp ítélünk meg dolgokat. És úgy gondoljuk, hogy mi igazságosak vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a jogosságot követjük, és mi döbbenetes, Isten egészen másképp gondolkodik. Isten azt szeretné, ha mi is a bűnöst megigazító Istent látnánk benne, hiszen ő a jutalmát nem érdemeink szerint adja. Nem a szőlőben eltöltött idő számít. Pál apostol az Efézusi beliekhez írt levelében, a 3. fejezet 1. versében azt mondja, hogy az ő eleve elvégzése szerint adja, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Isten eleve eldöntötte az ő jutalmazását, az ő jutalmazásának elveit, módszerét. Tituszhoz írt levél 3. rész 5. versében úgy olvasok, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk. Hát akkor hogyan? Nem a te és az én cselekedetem szerint, hanem az ő irgalmából tartott meg minket, folytatja. Véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekszi, feljebb, mint ahogy azt mi kérjük, vagy el tudnánk gondolni. Efézus beliekhez írt levél 3. rész 20. verséből idéztem a gondolatot. El se tudod képzelni, hogyan ír a Biblia erről, hogyan ír a megváltottakról. Mi vár rájuk? Mit fognak kapni? Amiket szem nem látott, amiket fül nem hallott, amiket emberi elme elképzelni se tud, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Tehát akkor mi teszi a mi munkánkat? Mi teszi Isten szolgáinak a munkáját Isten előtt értékessé? A Krisztus példázatai című könyv 276. oldaláról szeretnék egy idézetet megosztani veletek. És választ kapunk erre a kérdésre. Nem az elvégzett munka mennyisége, írja Ellen White, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Azok, akik 11. órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért, hogy dolgozhattak. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik. Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jó indulat, amit munkaadójuk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát és a bőkezűségét, amit az a bűnös sem, aki a 11. órában lép a mester szolgálatába, de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. A munkában eltöltött ideje oly rövidnek tűnik, hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de tele van örömmel, amiért Isten felfogadta. Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Isten örül ennek a lelkületnek, és megdicséri. Ezt szeretné megértetni velünk, kedves gyülekezet, ez a példázat. Erre akar Jézus rámutatni. Nem az elvégzett munkának a mennyisége. Érdekes, hogy mi egy ilyen mennyiségorientált világban élünk, ugye mennyit van, mennyit végeztél, mennyit tudsz, mennyivel rendelkezel, ugye? Ezt sugall, csapból is ez folyik, nem? Ha nincs sok, akkor senki vagy. Annyit érsz, amennyi van neked, halljuk politikusainktól, igaz? És az emberek azt mondják, fantasztikus, hát én is így gondoltam, és igyekeznek minél többet, minél többet. Nem az elvégzett munka mennyisége teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem mi? A lelkület. Figyeltétek? Az, ahogy mi a gyülekezetben, az egyházban végezzük a mi szolgálatunkat, nem szereplünk, szolgálunk. Annak a munkának nem a mennyisége számít Isten előtt, hanem a minősége. Mondom én ezt, aki 25 évet töltött el a minőségérzés területén. Akinek nem volt más dolga, mint a minőséget ellenőrizni és minősíteni. De azért itt szerencsés helyzetben vagyunk, amikor az üdvösségről van szó, mert itt a meós nem ember. Nem egyik embertárs minősíti a másikat, hanem Isten. És ezért a történet szerint rábízhatjuk magunkat Istenre. Ami igazságos, megkapjátok. Isten szeretné, ha bíznánk benne. És nem azt kérdeznénk, nem az járna állandóan az eszünkben, nem arra gondolnánk, hogy mi lesz majd a jutalmunk. Elég baj az, ha azért járunk a gyülekezetbe, mert félünk a következményektől, félünk a büntetéstől. A kereszténység megpróbál egy ilyen Istent beállítani. Istent úgy bemutatni, mint aki alig várja, hogy kövessel valamit, alig várja, hogy az orrodra vagy a fejedre koppintson. Ugye? Erről szól a kereszténység. És egy jó üzlet, mert ugye, ha elmész, megbánod, akkor megbocsátanak, és aztán lehet előről kezdeni az egészet. Az igaz, hogy a jutalmat meg kell becsülni, de ne ez legyen az első. Isten azt akarja, hogy értékeljük az ő megígért áldásait, de nem azt, hogy magát a jutalmat. Hogy érezzük azt, hogy a szolgálatért jutalom jár. Ne annyival a jutalommal törődjünk, inkább azzal, hogy minden nyereségtől függetlenül helyesen cselekedtünk. Az Isten és az embertársaink iránti szeretet legyen a hajtóerő. Ez legyen a motiváció. A jót önmagáért kell szeretni. Isten a szeretet. Mit kér Jézus? Hogyan kell szeretni embertársainkat, ellenségeinket? Mint magunkat. A példázat nem mentegeti azokat, akiket az Úr első hívására nem léptek a szőlő munkások közé, hiszen a gazda, amikor a 11. órában a piac tére kiment, akkor ott dologtalan embereket talált. És amikor megkérdezte tőle, hogy miért álltok itt hivalkodván, akkor azt válaszolták, ugye, hogy mert senki nem fogadott fel minket. Na de hát ez nem lehet igaz, mert ugye reggel nem voltak ott. Mert akkor fölfogadta volna őket. De ugye az ember mindig próbálja magyarázni, hogy miért. De nem utasították vissza a hívást. És amikor a szőlőskert munkásai a 10-10 pénzt vettek fejenként, akkor a korán kezdő munkások megharagudtak. Bizonygatták, hogy ők 12 órát dolgoztak. És amit a múlt szombaton megígértem, itt van az a matematikai feladvány, ami érdekes. Ugye? Reggel kimentek, megállapodtak 12 órás munkavégzésben, és azt mondta nekik a szőlősgazda, hogy 10 pénzt kapnak. Aztán kiment 3 órakor, és és akiket 3 órakor fogadott fel, azok már csak 9 órát tudtak dolgozni. És amikor kiment 6 órakor, akkor azok már csak a felét tudták ledolgozni a napnak, azok 6 órát dolgoztak. És amikor kiment 9 órakor is, akkor azok már csak a nap hátra lévő részébe csak 3 órát tudtak dolgozni. És amikor 11 órakor kiment, és akiket felfogadott, azok már csak 1 órát tudtak dolgozni. Na már most ugye, ha arányosítunk, és azt mondjuk, hogy 12 óra, ahogy aránylik a 10 pénzhez, úgy aránylik a 9 óra, a 6 óra, a 3 óra, az 1 óra, igaz? És akkor innentől fogva nagyon könnyű dolgunk van. Hiszen akik 9 órát dolgoztak, azoknak 7,5 pénz jár. Akik 6 órát dolgoztak, azoknak csak 6 pénz jár. Akik 3 órát dolgoztak, ugye mindig negyedeződik a dolog, azok már csak 2,5 pénzt kaptak volna. Tehát az egyenlet végén ennyi jár. Ha 12 órára 10 pénz jár, akkor 9 órára 7,5, 6 órára 5, 3 órára 2,5, és az 1 órára 0,8. 0,83. Ez már nagyon tört. És kedves testvéreim, figyeljétek meg, és itt kérném a fiataloknak a segítségét. Ugye, ha fölírjuk ezeket az egyenleteket, akkor emberileg a 7,5, az 5, a 2,5, a 0,8 az igaz. Igaz? És Isten mindent áthúzott és beírta a 10 pénzt. Miért jó ez? Miért jók ezek az egyenletek matematikailag? Van valakinek valami ötlete? Tessék?
A részben nem jutok a mennybe. Vagy bejutok, vagy nem.
Igen. Más ötlet. Szeretnék segíteni, behelyettesíteni kell. És mindjárt jó lesz az egyenlet. Mindegyik. Fiatalok?
Nem az érdemünk szerint fizetnek.
Matematikailag kérem a választ. Tehát 12 órára 10 pénz jár, ha arányosítunk. 6 órára 5 pénz jár. De Jézus ezt áthúzta, és azt mondta, hogy 10. Mindegyikhez odaírta, hogy 10. Miért igaz ez matematikailag? Mondom, be kellene helyettesíteni.
Hát az emberi teljesítmény az nulla. Amit Isten ad, az 10.
De mi az, amit ő ad? Mi az a 10? Tessék? Igaz, de most matematikailag várnám a választ. Jó? Jó, segítek. Ismeritek a fekvő 8-ast, fiatalok? Mi a 10 pénz? Hát az örök élet, nem? Van 3/4 végtelen? Van fél végtelen? Van negyed végtelen? Nincs. Isten nem ad fél örök életet. A 10 pénz az örök életet jelképezi, nem? Azért mondtam, hogy érdekes lesz egy kicsit matematikailag ez az egész, hogy egész másképp gondolkodik, és igaz. Ugye mi emberileg beírtuk volna a 7 és felett, az 5-öt, a 2 és felett, a 0,8-et kerekítve. Isten azonban beírta mindenhova a végtelent. Mindenhova beírta, mert ő örök életet ad. És ez a példázat erről szól, nem? Hiszen a szőlő a gyülekezet. A szőlő az egyház. Ezt jelképezi a 10 pénz. De van egy másik érdekes ilyen matematikai képlet a Bibliában. 1 + 1 mennyi? 1. 2-en lesznek 1 testé. 1 + 1 az 1. Ugye mi úgy tanultuk, hogy 2, de ezt most ne várjátok, hogy megmagyarázzam. Ezt majd talán a mennybe kiszámoljuk. Majd talán ott Isten megérteti velünk. És innentől értjük meg, hogy a 12 órát dolgozottak. Méltatlankodtak. Ők többet vártak. De nincs 2 örök élet, meg 3 örök élet, meg 4 örök élet. az csak a játékokban van. Az csak a számítógép előtt, amikor játszol, ott kapsz 10 életet meg. Ez a valóság. Ott a számítógép előtt az a virtuális valóság. A 13. verstől olvassuk. Barátom, válaszolta a gazda egyiküknek, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél én meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el, én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én ékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Hihetetlenül jól jön át itt az, amire ez a példázat meg akar tanítani bennünket, hogy mi számít Isten előtt? A lelkület! Nem a mennyiség! És amíg Pál apostol Saulként farizeus volt, farizeusként imádkozott, farizeusként élte az ő életét, törvény tekintetében fedhetetlen volt, nem lehetett belekötni 10 parancsolatot illetően. De az ő lelkülete megszavazta István megkövezését. Igaz? Mit ártott neki István? És akkor most olvassuk el az alapigénket. És most már én azt hiszem, hogy egy kicsit talán többet értünk. Ekképpen lesznek az utolsók elsők. És az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. A Krisztus példázatai című könyv 278. oldaláról szeretnék egy idézetet olvasni. Az Úr először a zsidókat hívta szőlőjébe, ezért büszkék és önigazultak voltak. Azt gondolták, hogy hosszú éveken át tartó szolgálatuk miatt nagyobb jutalom illeti meg őket, mint másokat. Semmi nem okozott nekik nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak épp olyan joguk van az Isten dolgaihoz, mint nekik. Krisztus óva intette a tanítványokat, akiket elsőként hívott el, hogy óvakodjanak ettől a bűntől. Látta, és ez már ránk is vonatkozik, látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság. És ez a szellem gyöngíteni fogja tagjait. Az emberek azt fogják gondolni, hogy tehetnek valamit a mennyei polgárság megszerzéséért. Azt képzelik, hogy az Úr akkor siet segítségükre, ha ők maguk már előreléptek. Ebből az következik, hogy saját maguknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, Jézusnak pedig csak keveset. Sokan, akiknél némi előrelépés tapasztalható, felfuvalkodnak, és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy hizelegjenek nekik, és irigykednek, ha nem tulajdonítanak nekik nagyobb fontosságot. Ettől a veszélytől akarja megóvni Krisztus a tanítványait. Ettől a veszélytől akarta megóvni,